Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Lacó Zsuzsa, harangozó díjas, táncművész, koreográfus asszisztens, rendező asszisztens, a Csokonai Színház oszlopos tagja. Ismerjük egymást úgy, hogy tegeződni fogunk a beszélgetés során, tehát nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én nagyon örülök a meghívásnak.
Azért örülök, mert azt gondolom, hogy a te pályád, az, amivel foglalkozol, az abszolút egy generációkat megérintő és generációkon átívelő munkásság. Most is foglalkozol ugye a Csokonai Színházban felnőttek, egyébként, amikor nem a Csokonai Színházba vagy, akkor gyermekeket is oktat, tehát a legkisebbektől, azt mondom, a legnagyobbakig, ők tanulhatnak tőled. Aki téged ismer, az látja, hogy te vagy az a táncművész, aki abszolút megjelenésében is, te vagy, aki le se tagadhatná, hogy mivel foglalkozol, mert még a lépéseid is, a járásod is olyan, hogy azok a táncmozdulatok, azok benne vannak. Te vagy mindenki Zsuzsa nénie, igazából, és én szerettelek volna bemutatni ebbe a műsorba. Valahogy azt hiszem, hogy te vagy az az ember, akinek a munkássága abszolút összefor a személyiségével. Jól látom?
Igen, én 74-be jöttem Debrecenbe a Csokonai Színházhoz, akkor még Állami Balettintézetnek hívták, ma Táncművészeti Egyetem, és azóta itt vagyok. 27 évig voltam a színháznak aktív táncosa, és utána maradhattam a színháznál, mint rendező és koreográfus asszisztens, és tehát igazándiból nem szakadtam el a deszkától, ami szerintem nagyon jó dolog, mert amikor egy darabot karban kell tartani, vagy jön egy rendező és új darabot készítünk, amiben van koreográfia, akkor hát én is fölmegyek a deszkára, és akkor én is csinálom, és valahogy ez úgy, ez egy folyamat, tehát nem szakadt meg. És emellett én úgy gondoltam, hogy nekem ez kevés volt. Tehát igazándiból én egy nagyon pörgős ember vagyok, tehát mindig rohanok, megyek, csinálom. Ez nem nagyon elégített ki, és akkor gondoltam, megpróbálom a tanítást. És elkezdtem tanítani, és nagyon megszerettem. Először is szeretem a gyerekeket, mert annyi kis különféle egyéniség, akár kicsi, akár nagy, szóval különféle gyerekek, és nagyon szeretem. Na most ez a balett, meg kell, hogy mondjam neked, ez nagyon nehéz. Nagyon oda kell figyelni a testedre, hogy hogy dolgozol vele, mert nem szabad rosszul tanítani, mert azt borzasztó nehéz kijavítani a későbbiekben. És oké, hogy pici gyerekekkel is foglalkozom, de a kicsiknek is megpróbálom jól tanítani. Ami ugye nem mindig tetszik, mert nehéz. De valahogy megpróbálom mégis őket rávenni, hogy azt úgy csinálják, hogy az jó legyen.
Mennyire nehéz dolgozni vagy a gyerekekkel, vagy a színházba a felnőttekkel? Mennyire emlékeztetnek a kicsik saját magadra?
Igazándiból nem olyan nehéz, mert... Tehát a nagyokkal, a felnőttekkel abszolút megtalálom a hangot. Én nagyon szeretek különben viccelődni is, tehát szeretem a tréfát, de amellett megkövetelem a munkát is. Tehát úgy viccesen dolgozunk. Mindig valamihez hasonlítok valamit, és ezt a gyerekek nagyon szeretik. A gyerekekkel meg azért nem, mert oké, hogy Zsuzsa néni vagyok a terembe, de valahogy partnernek elfogadnak. Vagy nem tudom, tehát olyan fajta bizalommal fordulnak hozzám, amit nem tudom, mivel érdemeltem ki, tehát bármit elmondanak, és olyan nyitottak felém.
Hogyan jött a balett a te életedbe?
Fogalmam nem volt, hogy hova megyek. Fogalmam nem volt. A szüleim olvasták ezt a hirdetést, és gondolták, na próbáljuk meg. Elvittek a felvételére, és most nyilván, most ha viccelnék, akkor azt mondanám, hogy pekhemre fölvettek, de tulajdonképpen most már így örülök, hogy bekerültem és elvégeztem, és ha most újra születhetnék, biztos, hogy ugyanezt csinálnám. Annak ellenére, hogy nagyon sokszor volt bennem az, hogy befejezem. Tehát egyszerűen nem bírom tovább. De mindig valami átlökött. Tehát valami túldobott ezen, és akkor na gyerünk, akkor menjünk tovább.
És mik voltak azok a pontok, amikor azt mondod, hogy elengeded ezt? Azt, ami gyakorlatilag tényleg neked az identitásod része.
Figyelj, a test, tehát a fájdalom. Tehát ugye ez a klasszikus balett, ez fájdalommal jár. A természet ellen megyünk. Kifele vagy fordítva, emelni kell a lábadat, hajolni kell. Tehát ez mind-mind fájdalommal jár. És ezeken a pontokon volt az, hogy hát ugye én is, mint manapság a gyerekek, küszködtem a spárgával. De egyszerűen muszáj, és sokszor volt az, hogy azt mondtam, úgyse fog menni, oké, befejezem, nem. És aztán valamitől kicsit lejjebb ment, vagy érted? És akkor az olyan jó volt, hogy ez mégis megy. Hát akkor gyerünk, próbáljuk tovább, és valahogy, hogy ez vitt, aztán amikor meg már dolgoztam a színházba, akkor meg, amikor készültünk például egy balett előadásra, hát szenvedés. Tehát szenvedés. De amikor fölmegy a függöny, megcsinálod, és vége van az előadásnak, és jön a taps, akkor egyszerűen mindent elfelejtesz. Tehát úgy emlékszel rá vissza, hogy ez hopp, így ment, pedig nem úgy ment.
Azt gondolom, hogy a maga nemében a klasszikus balett most is különleges. Nem olyan sokan választják, bár mindenki azt mondja, hogy ez minden tánc alapja. És ha ezt valaki tudja, akkor minden tud igazából. Amikor te a balettintézetbe jártál, akkor mennyien választották ezt? Vagy mennyire volt az jellemző, hogy a szülők választották a gyerekeknek ezt, mert mondjuk ez olyan sikkes volt, olyan elegáns volt, úgy adott valamit. És mit látsz, hogy mennyien tértek le a pályáról? Elvégezték, de aztán nem maradtak fent a deszkán. Nem kezdtek el tanítani, hanem valami, és lehet a fájdalom miatt valami teljesen más irányba indultak el. És ez mennyire jellemző ma, amikor már táncművészeti egyetemként működik ez a rendszer, és ugye tudjuk, hogy igazából 10 éves kortól már a gyerekeket várja maga az intézet, 5. gyerekek már mehetnek, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy 20-21 éves korukra balettművészek lesznek, leérettségiztek, van egy szakmájuk. Picit rátanulnak, már pedagógusok. Tehát, hogy egy egész életpályát lehet itt befutni egészen rövid idő alatt. Ha bírják a fájdalmat is, meg azért ez egy nagyon különleges élet bekerülni egy ilyen rendszerbe ilyen fiatalon. Egyébként nagyon sokan szeretnék ezt az életet.
Visszakanyarodva az első kérdések felé, hogy tehát akkor például, amikor én jelentkeztem, nagyon sokan jelentkeztünk. 3600 gyerek jelentkezett. És ez az évek során egyre kevesebb lett. Tehát ma már, nem tudom szám szerint, nem tudom számosítani, de azt hallom, hogy kevesen jelentkeznek. És nyilván, hogy ugye a szülő viszi a gyereket, mert a gyerek nem tudja, hova megy. Tehát a gyerek nem tudja még, hogy ott mi vár rá. Nyilván, hogy a kislányokat ugye azért viszik, mert hogy csinos legyen, hogy kecses legyen a mozdulata, a tartása, nem tudom én, fiúkat azért, mert olyan energia van benne, hogy azt valahogy le kell dolgozni. Valóban ez egy nagyon zárt közeg. Tehát amikor te kikerülsz az intézetből, és balettművész vagy, az nem azt jelenti, hogy megszűnik az a mindennapos tréning, amivel te kezdtél. Az ugyanúgy folytatódik. Tehát az a 1,5-2 órás balettréning minden nap. Tehát minden nap van. Utána elkezdesz próbálni, még délelőtt 2-3-ig, nem tudom. Van egy pici szünet, és vagy visszamész előadásra, vagy visszamész újra próbára, hisz egy új darabot próbáltok. Tehát emellett borzasztó nehéz az, hogy családod legyen, meg az, hogy a barátokkal, nem tudom én, tehát itt ez nagyon nagy fegyelmet igényel. És az is így van, hogy ha valaki klasszikus balettba jó és azt tudja, akkor mindegy, hogy milyen táncot mutatnak neki, meg fogja tudni csinálni. Míg fordított esetben, ez nem biztos, hogy így van. Tehát nyilván itt is vannak kivételek, vagy nem tudom, de 99%-ban ez így van, hogy a klasszikus balett az alapja mindennek. Egy olyan testtudatot kapsz, egy olyan fegyelmet a testednek. Úgy megtanulod kezelni, hogy tehát most csak úgy mondom, hogy ha azt mondják, hogy állj be első pozícióba rúd mellé, ami egy alap, tehát az, hogy egyszerűen csak beállsz a fejed búbjától, a lábujjad végéig rögtön helyre teszed magad, tehát egy pillanat alatt, de ezt meg kell tanulni. Tehát ezért tanulják borzasztó hosszú ideig. Tehát ez a 9 év egy orvosi diploma körülbelül. Tehát nagyon hosszú ideig, mert nagyon aprólékos, nagyon mindent pontosan meg kell tanulni, viszont gyönyörű. Tehát gyönyörű szép.
És felejthetetlen. Hát, ezek a mozdulatok abszolút beleégnek szerintem a balettművészeknek a tudatába. Egyszer láttam egy videót, ahol egy már Alzheimer korban szenvedő balettművészre tették rá ugye azt a zenét, amire egy koron táncolt.
Is. Hagyjuk tovább, ezt én is láttam.
És abszolút visszajöttek a mozdulatok.
Így van, és a kezeivel annyira... Még már kis reszkető kezek, meg kis idős, de gyönyörű. Igen, tehát ez benne van az emberben.
Ezért is mondom, hogy ez abszolút valahogy a személyiség részévé válik.
Igen.
Ez nem is munka. Mi ez?
Hát nem tudom, ez egy elhivatottság, vagy én nem tudom. Tehát ez nem lehet munkának nevezni. Ez egy hobbi, ez egy... Én például imádom csinálni. Tehát ezért mondtam az előbb, hogyha még egyszer születhetnék, minden nyűgével, bajával, biztos, hogy ugyanezt választanám. És a másik, hogy ugye most tanítok azért már, hát lassan 20, nem tudom hány éve, meg ne kérdezz, a nagyon régóta, és annyira jó látni azt, amikor egy gyerekbe valahogy ez megragad, és nem is biztos, hogy olyan szinten, hogy ő balerina lesz, vagy nem tudom én, de hogy tudja kamatoztatni, tehát először is megszokja a mindennapi, vagy azt a heti 2-3 alkalmas mozgást borzasztó sokat jelent. Hogyha ezt már abba hagyja, vagy nem hagyja abba, mert ez még szenyorkorban is lehet, akkor hozzászokik a teste, igényelni fogja azt, hogy mozogjon. És ugye ma ebbe a világba, amikor 90%-ban gyerekek nyomkodják a telefont, és alig lehet kipaterolni a szobából, hogy menj ki a levegőre, vagy nem tudom, hogy neki pedig hiányzik a mozgás, és megszokja a test. Tehát a teste fogja igényelni azt, hogy valamit kell csinálni. És akkor talál magának valamit.
Tudod, mint gondolkodtam téged hallgatva, hogy ugye te is említetted, hogy minthogyha kevesebben választanák manapság ezt a dolgot. Nekem meg az jutott erről eszembe, hogy nagyon sok olyan sportág van, ahol hamar jön az eredmény. Tehát valami olyan mozgásformát csinálnak a gyerekek, ahol hetente van verseny, ilyen kupa, olyan díj, a balett nem ez. Ott nem fog jönni ilyen hamar az eredmény, és lehet, hogy ez az egyik ilyen hátráltatója, hogy hát nem lehet itt minden héten kupát hazavinni, de ez nem azt jelenti, hogy valaki nem tud olyan gyönyörűen lábat emelni, vagy olyan mozdulatot csinálni, mint az, aki egyébként hetente megkapja a kupát egy más típusú sportágban.
Tökéletesen igazad van, valóban. Tehát ez egy nagyon nagy visszatartó erő, ez a 9 év. Tehát ez nagyon hosszú. Egy. De viszont visszatérve, igen, tehát nagyon sok olyan sportág van, és tánc nem, ahol ez van, hogy szép ruhát fölveszünk 2 hét után, megyünk versenyre, valóban jön a kupa. És itt visszakanyarodik az élet, vagy nem tudom én, mert akkor jön az, hogy fú, de hogy a gyerek egy picit csámpás, de jó lenne ezen javítani, mivel lehet javítani? Klasszikus balett. És akkor bejön a klasszikus balett. Tehát én úgy gondolom, hogy ha például ezek a sportok, vagy nem tudom én, táncnemek párosítva lennének a klasszikus balettel, akkor lehet, hogy még jobb eredményeket érnének el, nem csak például Magyarországon, hanem európai szinten, tehát ezeken a nagyobb versenyeken. Mert ha megnézed ezeken a nagyobb versenyeken a felvételeket, ott látszik, hogy komoly, klasszikus balett alapjai vannak. Tehát ő paralel viszi a klasszikus balettet, esetleg a modern mellett, vagy bármilyen más tánc mellett. Néptáncosok igénylik. Néptáncosok a klasszikus balettet. Mert más lesz a tartása, az ugrásai, a lányoknak a kis motivumok, amit csinál, mert egy olyan tartással csinálja, amin látszik az, hogy hát ő biztos, hogy valamit még csinál mellette, nem csak kifejezetten a néptáncot, és most félre ne értsd, nem akarom azt lehúzni, vagy kisebbíteni, hogy persze, mert néptánc, szó nincs róla, mert gyönyörű, mert imádom, tehát én a fiú részeket imádom, ezt a ritmust, mikor csapásolnak, szóval szuper, de igényli a néptánc is a klasszikus balettet.
Beszéltünk arról, hogy a színház világába maradtál gyakorlatilag végig és folyamatosan. Miért nem mentél el külföldre? Nem volt az, hogy szívesen kipróbáltad volna magad esetleg nemzetközi porondon is, vagy nemzetközi deszkákon is? Miért maradtál itt?
Megmondom, miért maradtam itt. Amíg aktívan táncoltam, akkor is például hívtak Pécsre, de nem mentem. Mégpedig azért nem mentem, mert az én férjem, akivel 37 évig éltünk együtt, sajnos ma már nincs közöttünk. Ő, hát a régiek tudják, az Aranybika bárba volt dobos, tehát ő zenész volt. És ő nagyon nem szeretett volna menni, tehát akkor abban az időben 12 év korkülönbség volt köztünk, és őt mindenki ismerte, az egész város. Engem még nem. És ugye jöttek a lányok, és valahogy ez... Tehát most, ha én elmegyek külföldre, akkor az egész családot vinni kellett volna. Tehát ott iskola, mert az úgy nem működött volna, hogy kimegyek, kint vagyok x ideig, hazajövök, kimegyek, kint vagyok x ideig, hazajövök. Tehát gyerekek mellett én úgy gondolom, hogy nekem a szüleim, én nagyon késői gyerek vagyok, nekem a szüleim korán elmentek, és nekünk nem volt segítségünk. Tehát mi ketten voltunk a lányokkal, meg a babysitter. Tehát nekünk itt kellett, vagy hogy mondjam, de én ezt nem bántam meg különben, hogy nem mentem. Én dolgoztam kint külföldön, Németországban, nyaranta, nagyon jó volt, szerettem, de nagyon jó volt hazajönni. Tehát, hogy nem akartam. Tehát én nem szerettem volna.
És Budapest?
Budapest pedig azért nem, azt is megmondom miért. Akkor ugye régen még az volt, hogy utolsó kadrill. Aztán, tehát idézőjelbe, hátulról negyedik sor, harmadik sor, második sor, első sor. Ha nagyon ügyes vagy, kapsz picike kis szólókat, de nem egyedül, mit tudom én, négy kis hattyú, ilyen barátnő, olyan... És aztán mennek az évek, és talán majd egyszer kapsz egy szerepet. És mivel akkor, abban az időben nagyon sokan voltak az operaházba, tehát én azt mondtam, hogy na nem. Tehát nem. És az akkori mesterem, a Barkóczi Sándor azt mondta, hogy próbálja meg Debrecent. Hát, ha fog tetszeni. Tehát innen még mindig el lehet menni. És lejöttem, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Tehát ez is nagyon sokat számított, hogy ugye a fogadtatás milyen volt, tehát ide jön egy kis fiatal az intézetből, de nagyon nagy szeretettel fogadtak, és nagyon rövid idő alatt kaptam itt nagyon-nagyon szép feladatokat, amire éveket kellett volna várnom. Vagy lehet, hogy meg se kapom, mert hisz annyian voltunk. Tehát, hogy én azért itt maradtam, és egyáltalán nem bántam meg, tehát én nagyon jól éreztem magam, a mai napig nagyon jól érzem magam a színházban.
Ez jó döntés volt akkor.
Hát szerintem is, igen.
Melyek voltak azok a darabok, azok a feladatok, mondtad, amire máshol több időt kellett volna válni, ami úgy neked ilyen álomszerep, vagy álomtánc volt, hogy na igen, ezért tanultam, ezért hagytam, hogy fájjon, ezért viseltem, tűrtem a spárga nehézségeit, meg az egyéb fájdalmas dolgokat.
Itt a színházban ugye mi tánckar voltunk, és ki kellett szolgálni az operákat, operettet, és önálló balettesteket is csináltuk. Csináltuk a diótörőt, amiben Mária voltam. Csináltuk a hamupipőkét, amiben hamupipőke voltam. Csináltuk a bolerót, amiben a lány voltam. William Fomin koreografálta. Tehát nem is csak az volt, hogy itteniek, hanem külföldi koreográfusokkal is dolgoztunk. Akkor a Szakály György, aki nekem évfolyamtársam volt, minden díja megvan. Kossuth díjas, kiváló művész, érdemes művész. Szóval minden. Sajnos ő is most nemrég ment el. Ő koreografálta például a Vivaldi négy évszakot és egy faun halálát. És abba a felesége voltam. És ha mondhatom azt, hogy nekem ez volt a pályám csúcsa. Tehát először is egy vele táncolni, akit az egész világ ismert, és egy nagyon-nagyon szép előadást csináltunk. És hát mellette meg egy csomó minden, még baletteket, a Szigeti Oktáviával, Keveházi Gáborral, tehát egy csomó mindenkivel dolgoztunk, és ez érte meg. Tehát, hogy ez biztos nem tudtam volna elérni, szerintem. Tehát kizárt dolog, hogy egy pálya során valaki ennyi mindent, és összeteszem a kezem, még ez egy nagyon fontos dolog, összeteszem a kezem, hogy 27 év alatt komolyabb sérülésem nem volt. Ahogy abba hagytam a táncos pályát, csináltam egy kis koreográfiát a színházba, ugrottam egyet, és elszakadt a keresztszalagom a bal lábamba. Na, tehát, hogy ez is akkor jött, amikor már nem voltam a deszkán. De hál' Istennek rendben. Megműtötték, rendben van.
Kedves hallgatók, ez a Lélektervi Ivandával című magazinműsor. Lacó Zsuzsa harangozódíjas táncművész, koreográfus és rendezőasszisztensa, Csokonai Színház társulatának tagja a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a rádiókészülékektől, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.